Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amíg a jelenlegi szuverén nemzeti kormány van hatalmon, addig Brüsszel biztosan nem küldheti el a magyarok pénzét Ukrajnába. Ezért is rendkívül nagy az április 12-i választás tétje, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban arról számolt be, hogy Brüsszelben és Kijevben is kezdi mindenki elveszíteni a józan eszét. Brüsszel már eddig is euró 100 milliárdokat költött az európai emberek pénzéből arra, hogy az ukrajnai háborút meg az ottani korrupt rezsimet finanszírozza. Ehhez képest az ukránok most benyújtottak egy 800 milliárd dolláros követelést. Azt akarják, hogy az Európai Unió 10 éven keresztül 800 milliárd dollárt adjon Ukrajnának csak arra, hogy magát az államot működtessék, tehát a katonai védelmi kiadásokról itt még nem is beszéltünk, hangsúlyozta. Nemzetállami szinten az Európai Unió szinte valamennyi tagállama tesz valamilyen intézkedést az illegális migráció visszaszorítása érdekében, ám ezek egyelőre nem jelennek meg az unió szintjén, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György úgy fogalmazott, a nemzetállami erőfeszítések oka, hogy tarthatatlan állapot alakult ki az európai nagyvárosokban, megnövekedett a terrorveszély, no-go zónák jöttek létre, romlott a közbiztonság, emelkedett a nők elleni erőszakos cselekmények száma. Hozzátette, a lakosság nyomására sok országban lépéseket kezdtek tenni, őrzik a határt, kerítést építenek, próbálják gyorsítani a kitoloncolásokat, korlátozzák a bevándorlók szociális juttatásait, igyekszenek akadályozni a családegyesítéseket, olyan lépéseket próbálnak tenni, amelyeket már 2015-ben meg kellett volna lépni, hangoztatta a fő tanácsadó. Nagy veszélyt lát a kormány az önkormányzatok számára is a Tisza csomagban, amelyben olyan adóemelések vannak, amelyek az önkormányzati dolgozók többletbérét, a béremelések egy részét elvonnák, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Vácon. Rétvári Bence a Dunakanyar és Vác térségének önkormányzatai számára tartott tájékoztatón arról beszélt. Vácon jól indult az év, mert 111 millió forinttal járult hozzá a kormány a város működtetéséhez és fejlesztéséhez. Hozzátette, zajlik a városban a szakrendelő felújítása, amely a versenyképes járások programból valósul meg. A környékbeli települések 250 millió forinttal járulnak hozzá ahhoz az 1,6 milliárd forinthoz, amennyibe a rendelő felújítása kerül, tette hozzá az államtitkár. A versenyképes járások program segít élhetőbbé tenni a vidéki kis településeket, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára a program támogatásával beszerzett eszközök és aszfaltburkolattal ellátott út átadásán Vámosgyörkön és Atkáron. Cunyiné Bertala Judit az előbbi helyszínen arról beszélt, a kormány olyan fejlesztéseket támogat a versenyképes járások programmal, amelyek a vidéki települések élhetőbbé tételét, fenntarthatóbbá tételét és fejlődését szolgálják. Vámosgyörkön mintegy 10 millió forintból egy fűnyíró traktort és fűkaszát szereztek be, tette hozzá. Cunyiné Bertala Judit Atkáron egy 47 millió forintból szilárd burkolattal ellátott 570 méter hosszú belterületi út átadásán arról beszélt, hogy a versenyképes járások program a területi kiegyenlítést szolgálja, hiszen a kimagasló gazdasági teljesítményű városok iparűzési adójából olyan környező kistelepüléseknek juttat fejlesztési forrásokat, melyek lakói munkavállalóként hozzájárulnak ennek az adóbevételnek a megteremtéséhez. Végül az időjárásról. A látási viszonyok csak lassan javulnak. Hazánk döntő részén borult, párás helyenként tartósan ködös idő várható. De délnyugaton ma is szakadozottabb lehet a felhőtakaró. Ónos szitálás, északkeleten 20 hellingózás előfordulhat. Késő délutántól egyre több felé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék. Az északi középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros térségében ónos eső valószínű. Máshol eső várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben -2 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk. A határvidéken 10 fok körüli csúcsérték is előfordulhat. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Na jó, annak a rásodalához, ott van.
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül. Nélküled nem kell útlevél. Az otthon ott volt, ahol beálltunk. Minden százezerszer már. Apánkat kértük, hogy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj. Az otthon itt van, ha jössz mellettem. Még ha nem is nézel rá, tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én az áig látok simán, ellátok simán. Rád nézek néha némán, s az otthon visszanéz rám. Az otthon ott lesz, ahol megállunk. Ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk, más lett a táj. Egy szíves szalad, sok kis ér, sok szívet hajt, egy cseppi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig négy liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Ott van, ameddig ellát. Vak sötétben kis szemünk. Vak lovak vagyunk, az éjben nincsen út és nincs kötél sem, de mi el mégsem tévedünk. Hazajár minden emlék, az a szár. Hazajár minden emlék, az a szám. Az a vág, minden te szól, az a szám. Egy szíved szalad, sok kis ér, sok szíved hajt, egy csemmi vér. Ha messze lennél, ó, elég az mindig négy liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk ide.
kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Gró Gáspár irodalomtörténészt, a Magyar Szemle korábbi főszerkesztőjét, akinek Nemzet és baloldal, Éjes Gyuláról című, a Napkiadó gondozásában megjelent könyvét novemberben mutatták be a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy miért tartotta fontosnak esszékkel és életrajzi adatokkal összegezni Éjes Gyula helyét a magyar irodalomban.
Talán azzal kezdeném, hogy az igazságérzetem lázadozott sokszor az ellen, a negatív beállítás ellen, amit Éjes Gyulának el kellett szenvednie, akár az én életemben. Ugye Éjes Gyula 83-ban halt meg, tehát elég sokáig követhettem én is még ifjú koromban, hogy milyen lefitymáló, esmérlő megjegyzések hallatszanak róla, és később is évtizedeken keresztül ezek a standard ócsárlások, hogy két kulacsos, hogy ravaszparaszt, hogy Acél György uszájában követi az irányvonalat, hogy helyezkedik, stb. De amikor egy kicsit is a szűkebb környezetemnek a társaságát, baráti kört, rokonságot, tanáraimat, írótársaimat hallgattam, ennek nyomát se találtam, persze nyilván azért, mert a társaságom is így alakult, de a helyzet mégiscsak az volt, hogy valójában így és egy nemzeti idól volt. Tehát ő volt ilyen értelemben a nemzeti gondolat legitim, legális képviselője, mind a két szó fontos. Ugyanis maga a pártállami rendszer szinten minden ponton folyamatosan tiltakozott a nemzeti gondolat ellen, bármilyen is volt az, mert az 56-os forradalom alapvetően egy nemzeti felkelés volt, egy szabadságharc kezdete, vagy egy sajátos megnyilvánulása. Következésképp, hogyha a nemzet nem szereti a kommunista rezsimet, akkor a kommunista rezsim sem fogja szeretni a nemzetet. Éjes helyzet ebből a szempontból speciális volt, mert ő tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy született baloldali volt, hiszen abba a közegbe, amibe érkezett, abba a pusztai világba, a zsellérek közé, noha ő nem volt sem paraszt, sem zsellér, egy lényegesen magasabb társadalmi szinten állt, de nem az úri osztály szintjén, a kettő közt, a legelnyomottabbak és a legföntebb való közt volt valahol. Tulajdonképpen egy meghatározatlan helyzetben, hát az apja uradalmi gépészként nem volt se itt, se ott, de ugyanabban a közegben élt. Következésképp megismerte azt, hogy micsoda nyomorúságban tudnak élni emberek. A társadalmi háttere amúgy inkább gazdag paraszti lehetett, de az sem igazán paraszti volt, ugye a sokat emlegetett számadó juhász nagyapa és az egész családi kör, papleány, felmenők, és mindenképpen egy magasabb gazdasági és társadalmi nívón álló közeg volt a családi háttér. Közben mégis egy olyan szűkebb környezetet láttak, ahol mindebből a polgáriasult vagy polgárosodás felé haladó közösségből semmi nem érződött. Tehát egy teljesen kiszolgáltatott, nyomorúságos környezet volt, ami körülvette, és ez a, ha úgy teszik a keresztény, ha úgy teszik a polgári, ha úgy teszik az 1848-49-es gondolat átörökítéséből adódóan, őt baloldalra, a szociális tudata által baloldalra sorolta, és ennek semmi köze nincs ahhoz az antidemokratikus kommunista kvázi vagy álbaloldalhoz, amit ezen a baloldaliság kifejezésen sajnos túlságosan gyakran értenek.
Hallatlanul izgalmas az egész könyv, az összes tanulmány, amelyet tartalmaz, hiszen nem csak a nemzet és a baloldaliság gondolatával foglalkozik ön, hanem így és mivein keresztül, különös tekintettel például a puszták népére, elemzésével bizonyítja azt a szükségszerű helyzetet, amelyről az imént beszélt. Na de kezdjük a bevezetéssel, amelyben ön egy vallomást tesz arról, hogy kit tekinthetünk mesternek, és hogy miért tekinti ön éppen Éjes Gyulát mesterének, akivel valójában csak pár szót váltott személyesen, a művein keresztül szerette meg.
A pár szó az teljesen jelentéktelen volt, mert az gyakorlatilag egy köszönésben kimerült, egy sajátos pillanatban, amiről írok is egyébként ebben a könyvben, a 80. születésnapjára rendezett ünnepi köszöntésre nem tudtam bejutni, de nekem a mestereim, vagy inkább azt mondom, hogy egy világ volt a mesterem, az a közeg, amiben fölnőttem, ahol nagyon kiváló kiváló emberek voltak, mindenféle változatos műveltségi háttérrel, de mindegyik magas műveltséggel, csak az iránya volt az egyiknek művészibb, a másiknak irodalmibb, a harmadiknak politológiai vagy egyéb tapasztalatai voltak, a negyedik mérnök vagy orvos volt, tehát elég széles spektrum volt így amúgy, de a világképük, a társadalomról, a magyar történelemről alkotott véleményük az egyforma volt. Tehát tulajdonképpen ez a közeg volt a nagyon idézőjelben mondható mesterem, és nagyon nehezen találtam olyanokat, akik ezeket a gondolatokat egy személyben képviselték volna. Ugye egy mester az valamilyen formában tanárt is jelent, tehát a tanárjaim közt is voltak nagyon kiváló és szeretetre méltó emberek, akik ezt közvetítették, de azok váltak, ahogy láttam az irodalomban meg máshol, azok váltak igazán valakiknek a mestereivé, akiknek a gondolkozásával való találkozás a számukra revelációt jelentett. Na most nekem revelációt nem nagyon jelentett az a gondolkodás, ami másoknak igen, mert én ezt már ismertem, tehát tulajdonképpen behozhatatlan előnyem volt sok kortársammal szemben, és hiányzott is ez a fajta mester az életemből, mert jó esett volna, hogyha ezt személyekben, a közelemből is megtapasztalhatom, tehát hogy van egyfajta szemtől szembe való kisugárzás is. Akikkel találkoztam, azok elsősorban megerősítettek, nem korszakos újdonságot jelentettek számomra, de az olvasmányaimon keresztül jöttek a mesterek, akik azt az aurát, amit a család és az említett baráti kör, rokoni kör jelentett, azt megfogalmazták, megerősítették és tudatosították bennem. Ebből a szempontból Csészabó Lászlót, Németh Lászlót és I.S. Gyulát tartottam igazából mesteremnek. Sok mindenki más kisebb, de nagyon hasonló, felvilágosító erejű gondolkodóval, irodalmárral, íróval, költővel szemben. Tehát ők hárman jelentették az atyai mesterek pótlását.
Ön Nemzet és Baloldal I.S. Gyuláról című könyvében több izgalmas kérdést is felvet. Az egyik ilyen a népi írók és az urbánusok vitája, a másik a hatalom harca I.S. Gyuláért és I.S. Gyulával. És ha visszatekintünk könyve bevezetőjére, ebben ön külön is hangsúlyozza, hogy utólag ezt az időszakot I.S. kornak lehetne nevezni. Miért?
Ez tulajdonképpen három kérdés volt. Kezdjük az elsővel. Népi urbánus vita. Én ezt a kifejezést nagyon nem szeretem, mert ilyen vita valójában nem volt. Volt egy nagy széles sodrású mozgalom, amit lehet úgy mondani, hogy népi, de hát ez egy alapvetően nemzeti demokrata mozgalom volt, és volt egy szélső baloldali, alapvetően kommunista, bizonyos polgári szimpatizásokkal, akiknek lapjaik voltak, és akik legálisan működhettek a két háború között. Ezeket a polgári hátterük miatt urbánusnak nevezték, de elsősorban önmaguk, nem kívülről. Ez a kör nem tudta elfogadni azt, hogy van rajtuk kívül más, nem kommunista, baloldali gondolkodású ellenzéke is a fennálló rendszernek. Mivel kizárólagos hatalmat szeretett volna, hiszen ez a proletár diktatúra elméletéből és a bolsevizmusból következik, ezért megtámadta a vele szemben álló csoportot, és ezt nevezte népieknek, még inkább népieseknek. Én úgy gondolom, hogy ettől a megnevezéstől el kellene szakadnunk, bár kizártnak tartom, hogy ez az elkövetkező 50 évben megvalósuljon, mert itt egy nemzeti demokrata és egy bolsevik típusú autokrata gondolkodásmód ütközött. Világos, hogy ez nem fogadhatta el így és gondolkodását a 30-as években. Ez az egyik része a történetnek. A következő kérdés az a hatalom harca I.S. Gyuláért, és I.S. Gyulával. Ez az 1951-es írókongresszuson hangzott el Révai József szájából, aki mellesleg régi ismerőse kapcsolata volt I.S.-nek is, de hát természetesen egyikük kommunista volt, a másikuk nem. És a kommunista hatalomátvétel, a totális diktatúra megvalósulása után I.S. hátrahúzódott. Megpróbált visszavonulni, már a kezdet-kezdetén, még talán 46-ban a földosztás végeztével lemondott az országgyűlési képviselőségről, pontosan látta, hogy a kommunista nyomulás milyen eredménnyel fog járni. Hiszen ő volt az, akit a moszkvai írókongresszusra meghívtak annak idején Nagy Lajossal együtt, tehát ismerte a Szovjetunióban kialakult gyakorlatot, és tudta, hogy hogy működik az a hatalmi rendszer. Személyes tapasztalatai is voltak róla, nem csak olvasmány élményei. Következésképp a fennálló hatalmi hatalommal szemben egyfajta rezisztenciát mutatott, mégpedig azért, mert az egész rendszer totálisan antidemokratikus volt mindenek előtt. Ez volt az egyik, de közben annyira azért ott volt a lába az ajtórésben, hogy amikor megkeresték, bizonyos nemzeti ügyeket képviselni tudott. Ennek nagyon látványos példája volt a Föltámadott a tenger című film, amit Révai a szovjet mintára kialakított doktrína szellemében úgy kellett volna igazítani, hogy az összes nemzeti szabadság küzdelmet az osztályharc és a forradalmi mozgalmak megnyilvánulásának kell tekinteni. Lásd Rákóczi hadnagy a című film, a 48-49-es forradalmat és szabadságharcot, ugye a Föltámadott a tengerben, és tulajdonképpen ilyen irányba akarták mozdítani a magyar történelemhez való viszonyt. Na most Éjésnek egy kis jelenetéből nőtt ki ez a film, és folyamatosan zajlott a harc Révai és Éjés között. Révai állítólag 20-valahányszor iratta át a forgatókönyvet, ami ugye úgy hangzik, mintha Éjés kollaboráns lett volna. Ha az lett volna, akkor egyszer se kell átiratni. Tehát a Révai elégedetlensége bizonyítéka annak, hogy így és milyen mértékig ellenállt. De ugyanakkor mégis egy nagyobb ügy érdekében azért vállalta a nevével ezt a filmet, és nagyon is jól tette, ugyanis a nézők azok tódultak erre a filmre, nem azt látták, hogy most ez milyen mértékben felel meg a marxista osztályharc elméletnek, hanem azt látták, hogy ott van Kossuth apánk, ott van Petőfi, és a nemzeti ellenállás, a nemzeti egység az győzhet az elnyomás ellen. Tehát egészen más irányba hatott a film, mint ahogy azt elképzelt a megrendelői. Ha belegondolok abban, hogy a Ludas Matyi film, ami szintén egy népi hősnek a felmagasztolását jelentette volna, tehát miről szólt a film? Arról, hogy van egy önkényúr, sejthetjük, hogy ki, illetve kiket szimbolizált Döbrögi, ott vannak a pantúrjai, akiket nyugodtan tekinthetünk az ávós privékeknek, akik végrehajtják a szegény parasztok kifosztását, elveszik Matyi libáit, ott volt párhuzamnak a padláslesöprés és a beszolgáltatási rendszer. De ez is hihetetlen mértékig kontraproduktív volt a hatalmi rendszer szempontjából. Na most Éjés viszont egyetlen percig sem volt hajlandó beállni a rendszer propagandistái közé. Pontosan érzékelte a hatalmi rendszert, ezek nem voltak buta emberek, hogy Éjés nincs velük. Ugyanakkor, amikor hazatértek Moszkvából ez a moszkovita kommunista elit, akkor meg voltak győződve, és úgy gondolták, hogy Éjés a legnagyobb élő magyar költő, és nagyon szerették volna emiatt megnyerni támogatónak. És ezt az elvárást nem teljesítette. Ezért fogalmazott ezen a bizonyos írókongresszuson úgy Révai, hogy mi harcolunk Éjés Gyuláért. És én ezt értelmezem úgy, hogy egy csodát Éjés Gyuláért harcoltak, Éjés Gyulával harcoltak, mert ellenállt. Tehát ez volt a második kérdésre adható válasz. A harmadik, hogy miért tartom én ezt Éjés kornak a magam részéről. Azért, mert ő volt az, aki a nemzeti gondolkodást képviselni tudta ekkor. Hozzá kell tennem, hogy nyilván tudta volna más is, meg próbálták is, hát Csóri Sándortól Fekete Gyuláig lehetne sorolni, hogy kik még, de igazán reprezentatív módon erre csak Éjés Gyulának volt módja, és ő volt az, aki ezt a mozgásteret ki tudta tágítani. Lásd az akár a Révai korszakból eredeztethető kapcsolatot a hatalommal, ami meglehetősen egyoldalú volt, mert a hatalom mondta meg, hogy Éjés mit mondhat. Tehát ezen a mozgástéren belül kellett Éjés Gyulának elmondani azt, amit akart, nemzetről, hazáról, történelemről, szabadságról, demokráciáról, függetlenségről, és ezt minden közreadott művében meg is tette. És ugye volt egy informális kapcsolat is, ami miatt számtalan vád érte, az Acél Györggyel való kapcsolat. Na most Acél Györggyel valóban sokszor találkozott, és ezeket a találkozókat többnyire Acél György kezdeményezte, így és nagyon ritkán akkor fordult hozzá, ha valamilyen nemzeti ügyben, erdélyi magyarok megsegítése ügyében, vagy a szlovákiai magyarság ügyében, a magyar iskolák bezárása ügyében valamilyen módon, valamilyen akciót szeretett volna végrehajtani, vagy őt keresték meg onnan, tehát a nemzeti oldalról keresték meg közvetítőnek, és ő ezeket a kéréseket például Kallós Zoltán letartóztatása után, vagy Durai Miklós pere idején például így és közben járt Acélnál, hogy a hatalom is próbáljon ebben segíteni valamit. És Acélnak volt olyan fontos az Éjéssel való kapcsolat, hogy ezekben az ügyekben segített is. Tehát az a gondolkodásmód, ami a nemzeti oldalt jellemezte, az így és személyében nyilvánult meg. Az ő személye jelképesen is képviselte ezt a gondolatot, és ilyen formán értem én ezt, hogy ezt így és kornak tudom érteni, mert számomra, nem csak számomra, hanem a környezetem számára is, ő volt az iránytű, ő volt az ilyen irányú gondolkodásnak a sarcsillaga, amihez igazodni lehetett.
Könyvében ön I. és Gyula életútját összekapcsolja írásaival, művei közül külön is hangsúlyozza a Puszták népe és a Hunok Párizsban című írását. Viszont a magyar irodalomban I. és Gyula főleg költőként szerepel, talán legismertebb műve az Egymondat a zsarnokságról.
Egyrészt nem szégyellem magam, de van valami fenntartásom saját magammal szemben ennek a kötetnek az írásaival kapcsolatosan, mert ebből szinte kiesik I. és Gyula a költő. És ő mégiscsak elsősorban költő volt, és a saját életművéből is a költészetét tekintette legfontosabbnak, de az olvasók számára sokkal többet jelentettek a gondolkodásukat befolyásoló esszék, tanulmányok, rengeteg interjú, nagyon sok interjú volt, de hát a drámái is, és ezeket úgy értelmezték, ahogy így és szerette volna, hogy értelmezzék, tehát azért volt a konkrét szövegen és a konkrét megjelenítésen kívül valami másfajta párbeszéd is ebben az időben minden író és minden olvasó közt, tehát ez nem csak így ésre volt jellemző, hogy az összekacsintás nyelve volt a magyar, és a Koszorú című versében írja így és, hogy a magyar nyelv egy olyan szolidaritást jelentett, egy olyan közösséget jelentett, amiben sokszor úgy is értettük egymást, hogy az a szó nem feltétlenül az elsődleges jelentését tartalmazta és hordozta. Ez egy nagyon fontos része volt ennek a korszaknak és ennek az időszaknak, az ilyenfajta párbeszéd, a sugallt jelentések. Hiszen valamilyen módon mindig ott volt a cenzúra, és az mindig meghatározta, hogy mennyit lehet elmondani abból, amit gondolunk nyilvánosan. És hát ott volt természetesen emögött a szóbeliség kultúrája, tehát ahogy kialakult a termelőszövetkezetek mellett a háztáji, kialakult a nagyipar mellett a második gazdaság, ugye a szellemi életben először alakult ki a második gazdaság, az tulajdonképpen folyamatosan fennállt a legnehezebb időkben is, és ez a hivatalos vonaltól való eltérés, és ez a fajta a szóbeliségben és az irodalomban megjelenő szabadság, ez volt az, ami az így és életművet is elhelyezte az akkori közgondolkodásban. És ha ezeket a bizonyos acéllal való találkozásokat fölhánytorgatják, akkor sajátos módon ebben azok, akik acélhoz azért mentek, mert valamit akartak tőle karrier szempontból, megbízás szempontból, kitüntetés szempontból és hasonló egyéni célokat tekintve, és itt lehetne sorolni filmrendezőket, építészeket, szobrászokat, nem is tudom, hogy megtegyem-e vagy ne tegyem, azért nem teszem, mert mindegyik egy külön történet. De így és soha magánügyben nem fordult a célhoz, mindig közügyekben fordult. És óriási teljesítménye volt, hogy a tökéletesen nemzetietlen, sőt nemzetellenesen gondolkodó, a nemzeti gondolatot ellenségnek tekintő hatalmi rendszerbe be tudta vinni a nemzeti szempontot. Nem tudom elképzelni, amikor 1968 körül megvalósult az a tulajdonképpen szörnyű, hogy meg kellett valósulnia, és nem volt természetes fordulat, hogy a határon túli, az elszakított nemzetrészek irodalmát is magyar irodalomként lehetett emlegetni. Odáig és a párt vezetés körében az elszakított nemzetrészek az adott utódállam polgáraiként annak a fennhatósága alá tartoztak, és semmiféle védelmet Magyarország részéről nem kaptak. Tehát az erdélyi magyarok azok román állampolgárként hivatalosan románnak számítottak, még akkor is, hogyha másként érzett nagyon sok mindenki. Sajnos ennek a nyomai máig érezhetőek, de elfogadták azt a román koncepciót, hogy az erdélyi magyar irodalom az magyarul született román irodalom. Ez volt a bukaresti koncepció. Na most ez 68-tól kezdődően változott meg, és tudomásul kellett vennie a hatalomnak, hogyha a gazdasági problémákat meg akarja oldani, akkor valamilyen módon a társadalmat is maga mögé kell állítani, legalábbis, hogy úgy mondjam, pacifikálni kell, és ennek volt része az, hogy megjelentek, ugye elsőként Sütő András, aki 68-ban vagy 69-ben az Anyám könnyű álmot ígérre megkapta az évkönyve díjat, és ez mondjuk egy zöld lámpa volt abban az irányban, hogy jöhessenek ezek az írók. Tobos László is akkor, és a csehszlovákiai magyar irodalom is akkor jelenhetett meg Magyarországon. Nem könnyen, de meg lehetett szerezni az ott Romániában, Jugoszláviában megjelenő lapokat. Tehát az, hogy ez a zsilip kinyílt, az így és nélkül szerintem elképzelhetetlen, mert a pártvezetésben egyetlen egy olyan ember nem volt, aki számára ez fontos lett volna. Tehát az, hogy ez a gondolat megjelenhetett azon a szinten, az valószínűleg részben talán bizonyíthatóan is az Íj és Acél párbeszéd eredménye volt. És a későbbiekben is hasonlóan zajlott ez a dolog, és hogy Íj és mennyire nem volt a rendszer kedvence, most függetlenül a protokolláris kapcsolaton túl, ami elég intenzív volt, és nem ellenséges, mert Íj és föl tudta mérni, hogy milyen különbség van az egyéni képességek közt, írja is a naplójában, hogy Acél megértette azt, amit Kádárral nem tudott megértetni. Ezért volt számára is fontos Acél, hogy tulajdonképpen a nemzeti vonal vagy nemzeti gondolat képviseletében egyfajta nem létező parlamentáris kapcsolatot tudott kialakítani, és ez a másik oldalról is fontos volt, mert hiszen a nemzeti oldalnak, ha így vesszük ezt, és elfogadjuk ezt, tegyük fel, hogy ez használható kifejezés, vagy jobbat most hirtelen nem tudunk mondani, tehát a nemzeti oldallal való kapcsolattartásban a hatalom számára is fontos volt így is, mert a vele való érintkezés az egyfajta igazolása volt annak, hogy mégiscsak valamilyen módon szeretne kapcsolatot építeni magával, a nemzettel. És ezért volt olyan fontos 1977 karácsonyán a Válasz Herdernek és Adinak című írás, amelyikben először jelent meg a magyar sajtóban az, hogy a magyarság milyen sérelmeket szenved el, milyen üldöztetést szenved el a nacionál-kommunista román vezetés asszimilációs politikája miatt.
A Nemzet és Baloldal Íj és Gyuláról című kötetben megjelent esszéiben ön hangsúlyozza Íj és Gyula ösztönös politikai tudását, emberismeretét is.
Itt nem csak erről a korszakról van szó, hanem a két háború közti világról is, ahol a markánsan és határozottan jobboldali politikusokkal is termékeny kapcsolatot tudott kialakítani, és ott is tudott eredményeket elérni ezeken a személyes kapcsolatokon keresztül. Nyilvánvaló, hogy kitűnő kapcsolatteremtő készségkel, tehát egy olyan személyiség, ami meggyőzően hat a tárgyaló partnerekre. És ezért volt ő célszemélye, most idézőjelben mondom, a megnyerés szempontjából célszemélye az akkori vezető politikai köröknek is. Ugye a nevetes Gömbössel való találkozás is így alakult, de ennél sokkal fontosabb volt a Kozma Miklóssal és másokkal való kapcsolata. Ezekkel akkor is szót tudott érteni, és tudott segíteni még a félig illegális, vagy nehezebb kezelt baloldali ismeretségi körének is. Tehát ez a fajta diplomáciai képesség, ez nem csak az Acéllal, hanem bárkivel, bármilyen szituációban működtethető adománya volt, és a politikában mégiscsak nem csak az erők, meg az osztályok, meg a gondolkodási ideológiai tömbök számítanak, hanem a személyes kapcsolatok is.
Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, Nemzet és Baloldal, Íj és Gyuláról című legújabb könyve kapcsán beszélgettünk. Beszélgetésünket mához egy hétre, január 9-én a Kerengőben folytatjuk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Piros szív, fehér hó, zöld levél, piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér. Fehér hó, zöld levél. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Zenta és szép magyar kanizsa, zombori, rózsafár.
szabad kárul zengadal, jaj, lesz-e mi elég magyar? Száladal, zengadal, hív a dal. Szabad kárul zengadal, jaj, lesz-e mi elég magyar? Száladal, zengadal, hív a dal. Esküvők, katonák, ünnepek, ősi föld, sok vidám kisgyerek. Szabadkáról zengadal, jaj, lesz-e még elég magyar? Száladal, zengadal, hív a dal. Szabadkáról zengadal, jaj, lesz-e még elég magyar? Száladal, zengadal, hív a dal. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ár. Anyám kertjében sok virág, muskátlik, tulipán, violák, szargalák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Muskátlik, tulipán, violák, maradj zöld, fűzfa ág. Hogyha kell, megesküszöm, ott leszek. Hogyha kell, megesküszöm, elmegyek. Nyílik majd még sok virág a zombori rózsafán. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Nyílik majd még sok virág a zombori rózsafán. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág.
Szeret és néha bánt. földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, ja. Megátkoz, megéget, és fejbe vág. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jobb, de álmodni csak itt tudok. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jó, de álmodni csak itt tudok. Földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Ide hívott az élet, itt él utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, ezt a földet választottam.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Folytassuk boldog Bódi Mária Magdika életéről szóló könyv olvasását, és azon keresztül az elmélkedésünket. A könyv címe Tanúságtétel Liliommal, vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. És következik idézet a könyvből. Bíró néni mesél egy esetet, ami Magdikával történt. Az egyik fűzfői misszió alkalmával megkértem Magdit, hogy vállalja el a felszolgálást a búcsúvacsorán, amit nálam rendeztünk meg. Megtanítottam, hogyan kell szépen teríteni, a szalvétákat ízlésesen felrakni. Magdi mindenért, ezért is hálás volt. megint tanultam, mert én csak leraktam volna a szalvétákat. Nagyon köszönöm. Kérem, bíró néni, csak magyarázzon meg mindent nekem. Külön öröme volt a vendégek jó étvágya. Egy pillanatra megállhatunk most, és elgondolkodhatunk azon, hogy Magdika milyen hálás volt azért, hogy tanított őt bíró néni. Milyen szép az, amikor valaki szívesen tanul a másiktól. Minél inkább jártasak vagyunk egy témában, annál inkább kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy nem fogadjuk el a másiknak a segítségét, tanácsát, aki esetleg még jártasabb abban a témában. Ilyenkor sokszor a gőgünk akadályoz meg abban, hogy okos tanácsot elfogadjunk. Magdikánál szó sem volt ilyen hozzáállásról, mint ahogy hallhattuk. Nagyon megköszönte, nagyon hálás volt bíró néninek, hogy elmagyarázta neki, hogyan kell a szalvétákat összehajtogatni és kirakni. És még azt is hozzáteszi Magdika, hogy kérem, bíró néni, csak magyarázzon meg nekem mindent. Még kérte is a segítséget. Valamelyik szentnél olvastam, hogy ha azt akarjátok, hogy szeressenek titeket, akkor kérjetek segítséget az emberektől. De bizony mi gyakran úgy gondolkodunk, hogy rajtam ne segítsen senki, vagy engem ne sajnáljon senki, megoldok én mindent magam, akár erőmön felül is, és elmulasztjuk a segítségkérést. Amikor segítséget kérünk, akkor azt is kommunikáljuk a másik ember felé, hogy szükségem van rád, hogy én nem vagyok mindentudó és mindenható, hogy esendő ember vagyok, hogy gyenge ember vagyok, és szükségem van a segítségre. Kicsit olyan világot élünk, ahol nehezünkre esik a másiktól segítséget kérni. Emlékszem, gyerekkoromban a faluban mindent közösen csináltak a rokonok. A házat, a disznóölést, a lakodalmi előkészületet, a földeken való munkát, mindenben kértük egymás segítségét, és bátran kérhettük, mert egymás segítése alapvető volt ott abban a falusi közösségben. Ma már falun sem tapasztalom ezt az együtt munkálkodást, legalábbis nem úgy, mint régen. Megpróbálj mindenki saját családjában, vagy saját maga megoldani azt, ami éppen megoldandó, pedig ha megkérünk valakit, hogy segítsen, azzal egyrészt az alázatosságunkat nyilvánítjuk ki, másrésztről pedig lehetőséget adunk a másiknak arra, hogy jót tegyen. Gondoljunk bele, ha sokan úgy gondolkodnak, hogy nem kérnek segítséget, akár erőn felül is, vagy utolsó erejével is maga oldja meg a dolgokat, és ezt sokan így teszik, akkor egyre kevesebb az embereknek a lehetősége a jó cselekedetekre. Pedig az emberek nagyon nagy szeretettel segítenek egymáson, de sokszor nem hagyjuk, hogy segítsenek rajtunk. Ez a mondat, amit a Szenttől hallottam, ez úgy visszacseng mindig a fülemben, hogy ha azt akarod, hogy szeressenek az emberek, akkor kér tőlük segítséget, és van benne nagyon sok igazság, és tapasztalom is. Sokszor eszembe jut, és amikor esetleg úgy döntenék, hogy magam elvégzek valamit, akkor mégiscsak megkérek valakit, hogy segítsen. És látom az arcán, hogy abban a pillanatban felderül, mosolyog, és nagy szeretettel segít. Szinte mintha arra várt volna, hogy kérjek tőle segítséget. Emlékezzünk csak vissza, amikor legutóbb segítséget kértek tőlünk valaki, hogy milyen öröm tölti el ilyenkor az ember szívét, hogy segíthet. És az ember értékességét is növeli, hogyha a másik emberen segíthet. A másik ember kéri az ő segítségét. Bátran kérünk segítséget. Van egy ilyen közmondás is, hogy két ember több, mint egy meg egy. Két ember sokkal többre képes együtt, közös erővel, Krisztussal természetesen imádkozva, mint egy-egy ember egyedül küszködve. Vannak a környezetemben is olyanok, akik gyakran kérnek segítséget, akár fizikai segítséget, akár valami tanácsot, és hálát adok ezért az Úrnak, hogy vannak ilyenek a környezetemben, és tanítanak arra, hogy én is bátran kérjek segítséget. Mert hogyha az emberektől nem nagyon akarunk segítséget kérni, vagy szégyellünk, akkor a Jóistennel, akkor a Jóistentől is nehezen kérünk segítséget. Vagy csak a legvégső esetben, amikor valóban minden kötél szakad. Pedig az Úr azt szeretné, hogy mindenben kérjük az ő segítségét. És ez fordítva is igaz, mert ha valaki az Úrtól gyakran kér segítséget a legkisebb dolgokban is, az sokkal könnyebben kér emberektől is segítséget, akár a legkisebb dolgokban is. Magdika most erre tanít minket, erre a nyitott szívre, erre a szívesen tanuló hajlamra, erre a bátor segítségkérésre. Most folytassuk tovább a könyv olvasását. Vajon mivel tanít az Úr a következő gondolatok alapján? Tehát ott hagytam abba, hogy külön öröme volt a vendégek jó étvágya. Amilyen jó szívvel kínálom, olyan jó étvágyjal tessék elfogyasztani, mondta Magdika. Kétszeresen is jól esik a falat, felelte az egyik vendég, mert ilyen csinos kislány kínálja. Magdi azonnal elhallgatott, de a konyhában bíró néni előtt így szólt. Jaj, ezt elengedtem volna. Milyen finom lélekre utal ez a kis párbeszéd Magdi részéről. És észrevehetjük a vendég részéről a kis bújtatott kétértelműséget. Magdikának a nyitott szívét, a jó feltételezését, mindenkiről jót gondol, és ezt olvashatjuk Katolikus Egyház katekizmusában is, 2478. pont. A vakmerő ítélet elkerülése érdekében mindenkinek, amennyire csak lehet, jóhiszeműen kell értelmeznie fele barátja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Abból kell kiindulnunk, hogy minden jámbor kereszténynek egy másik homályos állítását vagy véleményét inkább kell jól értenie, mint elítélnie. Ha semmiképpen sem tudja jól érteni, kérdezze meg a beszélő szándékát, és ha az helytelenül gondolna vagy értene valamit, jóságosan fedje meg, ha ez nem elegendő, próbáljon meg minden alkalmas eszközt, amellyel kiózanítható és megmenthető a tévedéstől. Mert itt is erről volt szó, hogy Magdika teljesen nyitott szívvel fordult oda a vendéghez, a jót feltételezte róla, és gondolom, hogy mindenkiről a jót feltételezte. És erre a gondolkodásra nekünk is oda kell figyelni, mert sérültségünknél fogva, természetünk sérültségénél fogva, hajlamos a rossz feltételezésére. Különösen akkor, hogyha valakiről már eleve nekünk rosszat mondtak, úgyhogy még nem is ismertük meg az illetőt, és amikor először találkozunk vele, mivel rosszat hallottunk róla, már nem a jót feltételezzük. És gyanússá válik, és egy kicsit elfeketedik a lelkünk irányába, és nem ilyen nyitott szívvel, nagy szeretettel fordulunk felé, hanem talán egy kicsit kételkedve, talán egy kicsit távolságot tartva, talán egy kicsit szeretetlenül. Mert valaki már előttünk befeketítette ezt az embert.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!